Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Ez az időszak a nyári táborozások ideje. Számos egyházi esemény várja ilyenkor a gyerekeket. Mi két táborba kukkantunk most bele. Először a budapesti erdélyi gyülekezet Reménység szigete központjában gyerekekkel és Sánta Ibolya lelkésszel beszélgetett Vörös Virág.
Nagyon szeretem a dinókat, és még nagyon jó vagyok a csigagyűjtésben.
És szoktál itt csigát gyűjteni?
Hát, néha igen, vagy néha nem.
Megmondod a nevedet?
Balizs Bendegúz.
És hány éves vagy, Bendegúz?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát eddig azt jártam, hogy a fiú követtem őket mindenhová.
Beszélgettem, pingpongoztam, csacsóztam, és rollereztem.
Te egyedül vagy itt?
Nem, itt van az anyukám, öcseim is, a hungom is.
És az anyukád mit csinál itt?
Anyukám segít, gyöngyöt fűztünk, meg ilyesmik.
Milyen rég jársz ebbe a táborba?
Hú, hát azt hiszem 3 éve.
És neked kicsodád erdélyi?
Hát anyukám és apukám.
Hát tetszett a kőbevés is. Hát rovásjeleket véstünk a téglába.
És mit írtatok?
Én azt írtam, hogy Nándi és a bátorság.
A lövészet tavalyról nagyon tetszett. Most jó volt a pingpongozás, meg csocsózni is szeretek.
És neked hogy tetszenek ezek a komolyabb beszélgetések?
Néha kicsit unalmas, de azért jó.
Ilyen tárgyakat kellett kiválasztani, ami ránk illik, és azt egész héten magunknál kell hordani.
És te mit választottál?
Hát én a dobókockát, mert sok oldalú vagyok, szerintem.
Mózesről tanultunk, Istenről. Egyiptomról.
Az iskolában vagy a családban nem tanultok ilyenekről, vagy nem hallasz?
Nem.
És mit tanultál Istenről, vagy Mózesről, vagy tehát mi ragadt meg a fejedben?
Az, hogy gyáva volt, olykor bátor is. És Isten szurkolt, segített neki, hogy bátor legyen.
Ez az erdélyi gyülekezet karitatív és kulturális központja a Reménység szigete, ahogyan a régi táborozó gyerekek elnevezték a REMSZI. Ma indult a tábor, olyan gyerekek is vannak, akiket korábbról nem ismertem. Főleg annak nagyon örülök, hogy sok fiú van. Vannak a hagyományos fakultatív foglalkozások, ugye most gyöngyfűzés, de lesz bőrözés, jön olyan fiatal segítőnk, aki ennek az írtője mestere, gyertyamártás. Holnap lövészet lesz, az vegyesen. De a hétnek a programjait mindenképpen úgy is igyekeztünk elrendezni, hogy a lányoknak legyen lányos, nőies elfoglaltság, mikor párhuzamosan a fiúknak valamilyen bátorságról, férfias tevékenységről van szó. Általában a gyülekezethez tartozó családok gyerekei szoktak itt lenni többségében, akik évközben is részt vesznek a hittanórán. Azonban most szélesebb körben kerestünk olyan gyerekeket, akiknek a családja erdélyi identitással rendelkezik, akár úgy, hogy a nagymama jött át még annak idején, akár úgy, hogy a szülők 20 éve vagy 15 éve. Vannak gyerekek vidékről, vannak Budapestről, de ami összeköti őket, az nem a református identitás, hanem az valamilyen módon a családi háttérben az erdélyi identitás. Mivel a gyülekezet alapja ez, ezt szeretnénk megőrizni. A tavalyi táborunk az kifejezetten erről szólt. Erdélyi, keresztény és történelmi alakok, ez volt a téma. Minden nap más történelmi személyiség életével ismerkedtünk meg. Igyekeztük persze a gyerekek életkorához szabni a bemutatásukat. Egy egész, hát hogy is mondjam, egy ilyen misztériumjáték jelleggel foglalták össze a tábor végén egy munkatársam elgondolás alapján vers, zenei betétekkel, mozgással az egésznek az üzenetét, azokat a történelmi alakokat jelenítették meg, akikről tanultunk, sőt, meg is építettük, kicsinyített mását Erdélynek, kék kréta jelezte a folyókat, homokot vittünk oda, követ vittünk oda, az a hegyeket, betájultuk nagyjából a városokat, úgyhogy Magyarország is ott volt, nem érintkeztek a határvonalak mint igazából, de azért, hogy közte tudjanak mozogni, hogy megjelenítsék azt a mozgást, amit a családjuk tett meg, és amit az erdélyi történelmi alakok a Magyarországnak, hát a mai Magyarországnak adtak a magyarságnak, és azt az elkötelezettséget, amivel az itthoniaknak is kell arra felé, a határon túliak felé élniük. Hát ez volt a tavalyi program, akkor nagyon erre hegyeztük ki az egész témát és minden nap programját. Most a bátorság, ez a témánk, kapcsolódva a Csillagpont ifjúsági találkozónak a témájához, mert azt láttam, hogy a mai gyerekek nagyon sok félelmet hordoznak magukban. Nem csak annyit, amennyi a gyerekkor természetes hozománya, olyan kultúrába, vagy inkább antikultúrában nőnek fel, ahol egy csomó fölösleges, megterhelő, őket belülről rémítő félelmet kell hordozniuk. Ma az első napon az volt a rejtett cím, ezt én nem mondtam el a foglalkozásban, de a gondolatmenet szerint, hogy mindenki fél. Beszélgettünk a szép és a rossz álmokról, beszéltünk arról, hogy melyik korban kell legnagyobb bátorság szerintük az élethez, a dinoszauruszok korában, az ősember korában, a páncélos lovagok korában, a török megszállás alatt egri csillagok, vagy a mai korban. Beszéltünk arról, hogy kit ismernek legbátrabb emberként. Kevés gyerek mondta, hogy az édesapját, ami szerintem nem egy kedvező jel, és utána végigbeszéltük Mózes történetét, az elhívásának a történetét, hogy hány kifogást talál ez az egyébként bátor ember és nagyra hivatott ember a félelemtől, a feladattól való megrettenés miatt, és hogy Isten mindig újra hogyan ad neki bátorságot, hogyan biztatja. Nagyon sok energia és fáradtság szükséges ahhoz, hogy felkeltsük a figyelmüket a mélyebb témák iránt, de fel lehet. Egyértelműen az a tapasztalatom, hogy fel lehet. Egyedülállóan kedvező helyzetben van az erdélyi gyülekezet, mert a karitatív és kulturális központja gyakorlatilag egy 40 holdas erdő, hát majdnem közepén helyezkedik el, ugyanakkor az őrsvezér terétől, ami mégis hát csak a belváros majdnem, 3-4 percre van kocsival. Itt nekünk minden adott. A jó levegő, a tágas tér, a sokféle elfoglaltság, sport, zajongani lehet, nincs akit zavarjunk vele. Rossz az idő, be vagyunk szorulva a fedett helyiségekbe. Erősen remélem, hogy ennek ellenére úgy tudjuk végigcsinálni a tábort, hogy a gyerekek a végén is azt mondják, amit ma délelőtt mondott nekem egy gyerek, hogy eddig nagyon jó a tábor.
Az Érd Parkvárosi Református Gyülekezet napközis hittan táborába is ellátogattunk. A gyerekek után Tótné Csömöri Andreát hallják majd.
Szerintem, ha van még maradék zsíros kenyér, egy kis figyelem, az utolsó élet következik.
Neked melyik a kedvenc éneked?
Nem tudom.
Nincs kedvenc éneked?
De van, csak
na, egyet mondj a sok közül.
Én nagyon szeretem a felelgetős énekeket.
Például?
Mibe hozzászáll szavam?
Miről volt szó ma?
A pénzről.
A pénzről?
Igen. Egy történet. Egy gazdag ember elment hazúról, és három embernek szétosztotta a pénzét. Már nem tudom, milyen pénzei voltak, de az a lényeg, hogy az egyiknek 5-öt adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et. Aki 5 pénzt kapott, az elment a vásárba, és vett ökröket, meg szekereket, az ökrök szültek még ökröket, és ezért megsokasodtak, és még tudott szerezni plusz 5 talentumot.
Tehát talentum volt a pénz.
Aki 2 pénzt kapott, ő is elment a vásárba, és ő is vett ögröket, meg mindenféle állatokat, megszaporodtak, ő is eladta, és lett még 2 pénze. És akkor a harmadik, aki 1 pénzt kapott, ő azt csinálta, hogy elásta. Aztán hazajött a gazda, behívatta azt, aki 5 talentumot kapott, kérte vissza az 5 talentumot. És ő elmesélte, hogy mit csinált, és ezért még kapott 5 pénzt. Nagyon megdicsérte, és neki, hogy elment az ünnepi ebédjére.
És aki 2 pénzt kapott?
Az ugyanígy járt.
És aki pedig elásta?
Azt pedig megszitta a király, hogy nem csinált semmit ezzel a pénzzel. És őt nem engedte be a lakomára.
És aztán barkácsoltatok valamit?
Terveztünk pénzeket.
Terveztetek?
Igen.
Hogy kell ezt?
Kaptunk egy ilyen kis körlapot, és annak az egyik oldalára megterveztük, hogy milyen lesz, a másik oldalára megrajzoltuk szépen, és amelyiken terveztük, és az nem lett olyan szép, arra pedig ragasztottunk vagy egy ilyen ezüst, vagy pedig egy arany, ilyen kört.
A szakmám az bankár, tulajdonképpen közgazdász vagyok, és pénzügyi vonalon dolgozok. Ez a hivatásom, de van egy nagy szerelmem is, ez az elhivatásom. A gyerekekkel foglalkozni, és hát miután foglalkozom is gyermekekkel, felmerült bennem, hogy nem elég a szeretet, hanem valamiféle tudást is kellene ragasztani ehhez. És ezért kezdtem el csinálni ezt a Károli Gáspár tanítóképző főiskolát, és itt tanoktató szakot végeztem. Éppen.
Annak a dolgozatát valósítod most meg ebben a táborban?
Igen, igen, a szakdolgozatom is így alakult ki, hogy szerettem volna, hogy a szakmám témája is legyen. Istenország és a pénz a témám. Jézus korabeli pénzekről, gazdasági szereplőkről írok a szakdolgozatom első részében, és így vezetem át a témát egy tábor anyagában, amit viszont most gyakorlatban is kipróbálhatunk.
Mi volt ma?
Ma a talentumok példázatáról beszélgettünk a gyerekekkel. Több csoportban szoktunk, korosztályonként felbontva beszéljük meg, dolgozzuk fel a témát általában. Óvodások, első-másodikosok, harmadik-negyedikesek, illetve a felső tagozatos korosztály. Ők is két csoportra bontva, mert hála Istennek sokan vannak.
Hány gyerek van?
Most 70 gyerek van ebben a táborban.
Kik a munkatársak?
Olyan testvérek, akik ide járnak ebbe a gyülekezetbe, és ők is elkötelezettséget éreznek ennek a munkának.
Itt a legnagyobb élmény az az együtt éneklés általában.
Igen, hát ez egyfajta híd a gyerekeknek a hétköznapból ide a keresztény világba, a gyülekezetbe, és hát nagyon élvezik. Ez nagyon közel van az ő saját világukhoz. Mutogatós énekek is vannak, amit a legkisebbek is átérezhetnek, átélhetnek.
Hogy jut el a gyerekekhez ez az egész pénzüzenete, mert azért tényleg ez egy nagyon kérdéses pontja a mai világnak.
Igen, és elég érzékeny pont is, mert hiszen felnőttként is eléggé kerüljük a témát. Viszont Isten segít helyre tenni ezt az egészet, szerintem, mert életünknek minden dolga Isten elé van helyezve, akkor a gazdasági területe is az életünknek Isten előtt kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy a mai válságos időszakban ez nagyon fontos, hogy szívből gondolkodjunk. Hogy a kevesebbel is megelégedjünk, ami kincseket kaptunk, az más legyen, ne a mammon, hogy a pénz álljon a középpontba, és mindent a pénzért tegyünk meg.
A te csoportodban mennyire értették meg a történetet?
Harmadik, negyedik osztályosok voltak, és meglepően jól értették. Igyekeztem hétköznapi példákkal is megértetni számukra.
Ez a pénzkérdés előkerült?
Hogyha te kapnál valamilyen pénzösszeget, akkor mire költenéd, és igen, sokan jó szívvel adakoznának. A saját zseppénzüket rögtön elköltik el, vagy egy kicsit gyűjtögetik, valami komolyabb célra használják. Megoszlottak a vélemények. Egy része a gyerekeknek elkölteni, egy része gyűjtögetni és komolyabb dolgot vásárolna, mondjuk a fele a gyerekeknek, akik a pénzük egy részét jótékony célra használná, hogy vagy a testvérükkel osztaná meg, vagy azoknak, akik nehéz helyzetben van, adnának szívesen.
Hogyha te egy bankba ülsz, akkor az érdeked, az valami teljesen más, mint amiről most beszélünk.
Banknak az érdeke, vagy pedig az ügyfeleknek az érdeke, mert valóban ezek szöges ellentétben vannak egymással. Meg kell próbálni találni a középutat, mert én szeretnék az ügyfeleimnek is jó szolgálatot tenni, és segíteni a mindennapi életükben is, de akár az építkezéseikben és a hosszú távú gondolkodásukban is. És azt hiszem, ahol dolgozom, az pont egy ilyen közeg, ami barátias, családias környezet, és ezért szeretnek az ügyfelek is ide járni. Az a legrosszabb, amikor tényleg egyre jobban látjuk, hogy az ügyfelek nehéz helyzetbe kerülnek, munkanélkülivé válnak, nem tudják fizetni a hitelt, vagy betegek lesznek. Nálunk nincsen devizahitel, minket elkerül ez az árfolyam, mi változásból eredő törlesztő részletemelkedést.
Nem nehéz, tehát ez egy annyira két nehéz világ.
Ha. Igen. Nehéz azt csinálni, amit diktálnak, és az ügyfeleken úgymond végrehajtani, és fapofával behajtani rajtuk a mulasztásaikat. Mindig azt mondom az ügyfeleknek, hogy mindig jelezzék, hogyha valami akadály van a fizetéseikben, hogyha érzik, hogy nem megy, mert hogyha már az elején próbáljuk olvasolni, akkor tudunk megállapodásokat kötni, de hogyha már akkor jönnek, amikor már teljesen elveszett minden, akkor már nem lehet. és sok bank csak ridegen küldözgeti a leveleket, utána végrehajtásra küldi, és valóban ennek ez a menete. Próbáljuk menteni, ami menthető.
Tehát jól értem, azt látod, hogy ebben a világban is lehet emberséget vinni?
Én azt gondolom, hogy lehet. Igen.
Amit hiába kutatnak bölcs professzorok, mint hiába boncolgatnak tudós doktorok. Gyermek szívvel érthetetnek, másképp nem lehet. Istennél nincs lehetetlen, mindent megtehet.
Ez a teve, ez a púpja, előtte alig. Ez a teve keskeny útja, újjá születik.
A pénzügyek bizony nagyon kínos ügyek manapság sokak számára. Egyik gyülekezet arra vállalkozott, hogy példaszerű módon egy támogatási alapot hozzon létre olyan gyülekezeti tagok számára, akik nem tudják fizetni hiteleiket. Ferenci Zoltán, Méntelek hetényegyházi lelkipásztort hallják.
A gyülekezetnek most jelenleg van közel 30 nagyon aktív, nagyon elkötelezett, nagyon kedves, nagyon áldozatkész munkatársa, akikből néhányan egy olyan diakóniai program előkészítésén tevékenykednek, amely célja a gyülekezetünk válságba került családjainak a támogatása. Ennek a program vezetője azt a nevet adta, hogy egyházunk a házunkért. Egyrészt van egy ilyen preventív megelőző célja ennek a munkának. Tudnék, akik hitelt szeretnének fölvenni, azoknak szeretnénk most egy sokkal célirányosabb támogatást adni. A második lépcsője ennek a programnak, ahol már hiteltörlesztési nehézségek adódnak, jövő évtől szeretnénk elkülöníteni egy nagyobb összeget az egyházközségünk költségvetéséből erre a célra, és hogyha ez célszerű vagy szükséges, akkor jelzálogbejegyzés mellett egy ingyenes, hosszú távú kölcsönt adnánk azoknak, akik az egyházközségünkhöz tartoznak. Végül pedig hát ezt szeretnénk a legkevésbé, ahol esetleg végrehajtásra sor kerül. Itt már nagyon leszűkül a beavatkozás lehetősége, de még itt is vannak olyan jogi eszközök, ami adott esetben egy család lakhatóságát nem teszi kétségessé.
Az emberben azonnal felvetül a kérdés, rengeteg kérdés nyilván. Egyrészt az, hogy mindenkinek kellene akkor ebben az országban segíteni, rettenetesen sok emberről van szó.
Ez egy nagyon-nagyon kicsi egyházközség. Ez volt az első probléma, amiben ütköztünk. De ugye az alapvető kérdés, hogy vajon van-e felelősségünk? Van. Ez volt az alapvető egyöntetű válasz, hogy van felelősségünk a saját testvéreink iránt. Nem mindenki egyformán jelenik meg ugye egy egyház életében. Azok felé szeretnénk ilyen módon elsődlegesen ennek a programnak a keretében egyfajta garanciát adni, egy biztonságérzetet, akik rendszeresen itt vannak, akik életében nagyon-nagyon jól érzékelhető a gyülekezetünk iránti elköteleződés, akik szintén a maguk erőforrásaival a gyülekezet életéhez hozzájárulnak. Itt nem kizárólag pénzügyi erőforrásokra gondolunk, hiszen vannak, akik anyagilag nem igazán tehetősek, viszont nagyon sokat tesznek a gyülekezetünk közösségi életéért.
Ezek között az emberek között van olyan, aki tényleg így végleg eladósodott? Tehát, hogy ez egy érzékelhető probléma? Vannak ilyen esetek?
Most még nincsen, illetve egy ilyen megkeresés az én tudomásom szerint érkezett az én egyik munkatársamhoz, de gyakorlatilag jelenleg nincsen. Arra akarunk előre fölkészülni, hogyha a mi gyülekezeti tagjaink, valaki mondjuk elveszíti a munkahelyét, akkor hogyan tudunk mi mellé állni, mint ahogy egy családban is ez lenni szokott. Van a gyülekezetünkben két olyan szakember, aki a munkaügyi vonalon dolgozik, van, aki a pénzügyekhez ért, van, aki jogi segítséget tud adni. Van egy olyan csapat, akinek az a feladata, hogy ennek a szakmai vonatkozásait, koncepcionális részeit most így a nyár végéig, ősszeleig elkészítse, és hát azt szeretnénk, hogy a költségvetésnél egy olyan keretösszeget különítsünk el, ami kifejezetten erre a célra fogunk fönntartani a 2010. évben.
Én annyira azt látom, hogy a magyar társadalom szinte teljes mértékben ketté szakadt. Tapasztalatom szerint az egyházi közösségbe ilyen intenzíven tartozó emberek nem a leszakadó csoportba tartoznak általában. Látok olyan családot, akinek árverezés alatt van a háza, azt láttam, hogy sajnos ezzel együtt jár a közösségekből való kiszakadás, a családi konfliktusok, a válás, a gyerekek problémái. Tehát ezek a családok, akik ide jutnak, általában nagyon sok síkon problémás családok, és ez a nehéz, hogy ezt az egészet hogy lehet visszafejlődni. fejteni.
Én nagyon örülök annak, hogy a mi gyülekezetünkben nagyon vegyes, tehát nem egy homogén csoport van. Vannak nagyon vagyonos, nagyon módos emberek, vannak anyagilag kevésbé tehetős, de gondolkodásmódjukban meghatározó értelmiségiek. Nagyon jó, hogy vannak szegények is. Így egész egy közösség. De most valami olyan dolog történik az országban, amikor a jövőben nem kizárólag azokat fenyegeti veszélye, akik esetleg marginalizálódtak vagy peremhelyzetbe kerültek, hanem például pedagógusokat. Én sok pedagógusról tudok, aki elveszítette az állását. Gyülekezetünkben például vannak értelmi sérültek, körülményeiknek a biztosítása is hihetetlen nehézkedés. De nagyon-nagyon sokszínű kérdés ez. Néhány éve vannak nagyon komolyan adakozók, tehát havi 5-6-8-10 forintot a gyülekezet céljaira adakozók, ami azt jelenti, hogy ma már a gyülekezetünk, hál' Istennek, nem küszködik annak a nehézségével, hogy a megszűnésével kelljen szembenézni, hanem kifejezetten egy stabil anyagi életet élhet, és ilyen célokra is félretehetünk. De persze ez bármikor megváltozhat. Az egyház kellene, hogy legyen az első között az, aki például ilyen társadalmi kérdésekre érthető, megfogható és megvalósítható válaszokat ad. Nagyon sok missziói diakóni programunk van, szervezünk, és ősztől indul el egy olyan program, ami daganatos betegek hozzátartozóit próbálja támogatni. Mély szegénységben élő családok gyerekeinek korai fejlesztését kezdenénk el. Nagyon nehéz igazán jól megszólítani a szegényeket, a mély szegénységben élőket.
Hogy mély szegény?
Hát amikor már minden szociális hálón kihullik, és tényleg támogatási rendszereket egyáltalán nem éri el, vagy a támogatási rendszerek nem érik el, nem tudnak iskolába járni olyan egyszerű okok miatt, mert nincs pénzük buszjegyre, nincsen bevezetve a villany, nem tudnának tanulni. Tényleg nagyon nehéz sorsú emberek vannak. Mióta így belülről láthatok ezeknek a családoknak az életéből, azóta úgy elgondolkodom, hogy vajon ha én ilyen körülmények között nőttem volna, föl tudnék-e másképp viselkedni. Tehát az én ítéletalkotásom egy picit lecsendesedett. Úgy tudnánk segíteni, hogy a legkisebb gyerekek társadalmi beilleszkedésében tudnánk valamit nyújtani. Mondjuk 1-2-3 ilyen családot, ilyen gyereket fölvállalnánk, őket végigkísérnénk, a beiskolázásokat. Most is van a gyülekezetünkben, akiket próbálunk támogatni, segíteni. Szóval, hogy nehogy az legyen, mint a tanítványoknál, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk sátrat. Tehát én nagyon-nagyon szeretnék ennek egy kicsit a motorja is lenni.
Ha jól értem, akkor e mögött, az egész mögött egy olyan gondolat van, hogy a református egyház is, a protestantizmus is nagyon elment ebbe az irányba, hogy igazából a hit az egy lelki kérdés. Nyilván maga a kommunista éra is ezt ránk erőltette, ha akartuk, hanem. Tehát, hogy nem sok közünk van nekünk a társadalomunkhoz.
A reformációnak és Jézus körül zajló eseményeknek is az volt az igazán robbanásszerű hatása, hogy ott, ami történt, az azoknak az embereknek adott a kérdéseikre érthető, élhető, elfogadható választ, akik ott voltak. Mi kiknek, kikkel akarunk kommunikálni? Melyek azok a társadalmi tényezők, amikre mi rezonálunk? Én picit azt érzem, hogy a mi küldetésünk más, mint amit megvalósítunk. Úgy átadni a ránk bízott üzenetet, hogy a másik azt értse adott, amit én akarok neki mondani.
Most a következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg.
Továbbra is várják a segítséget azok a Szabolcs-Szatmár, Bereg megyei emberek, akiknek június első hétvégéjén tönkretette a vihar és a jégeső a házakat és a termést. A térségben több mint 7000 ház károsodott. A tiszántúli református egyházkerület 10 millió forintot csoportosít át a nyírségi emberek megsegítésére. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek persejpénzét is sok helyen a károsult gyülekezetek megsegítésére küldték el. A Csillagpont református ifjúsági találkozó idei vezérgondolata: te honnan veszed a bátorságot? Ebből az alkalomból jelenik meg a Calvin kiadó gondozásában az a kötet, amely 25 szerző 40 írását tartalmazza, Morfondír elnevezéssel arról, hogy ők honnan veszik a bátorságot. A Református Fiatalok Szövetsége idén is megrendezi családi hetét, amelynek a kecskeméti Emmaus ház ad otthont július 27-e és augusztus 1-e között. A hét témája: bepillantás egy család életébe. A részletekről a Refisz irodájában, illetve a Dunaújvárosi Református Egyház község elérhetőségein lehet érdeklődni. A Magyar Evangéliumi Keresztjén Diákszövetség nyári tábora Bodajkon lesz augusztus 2-a és 9-e között. Jelentkezni a Diákszövetség honlapján lehet.
Hallgassuk meg Isten szavát Péter apostol első levele 4. fejezetéből. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Egyik nap egy barkács áruházban jártam, sajnos nem volt lehetőségem máshol keresni festéket. Hatalmas betűkkel a csábító szöveg, ide jöjjön, számítógéppel kikeverjük az önnek megfelelő színt, 24 000 szín közül választhat. Ebben a mondatban a maga rémes tökéletességében megfogalmazódott az a nagy becsapás, aminek nap mint nap az áldozatai leszünk. Ugyanis nincs 24 000 szín. Elvileg persze lehetséges, de valójában nem vagyunk képesek arra, hogy ezt érzékeljük. És ha képesek is lennénk, akkor sem lehet választani 24 000 közül. Ha elénk tennének ennyi lehetőséget, csak beleszédülnénk. Az ember képtelen arra, hogy ennyi mindent befogadjon, kiválasszon, mérlegeljen. A valódi választás mindig csak átlátható mennyiségű dolgok között lehetséges. A végtelen lehetőségek tárházát hazudják elénk. Nem is vesszük észre, milyen alattomosan szüremkedik ez a világ az életünkbe. Amikor az az érzésünk, hogy valamiről lemaradunk, vagy még ezt is, amazt is meg kell tudnunk, akkor ennek a világnak az árnyképei lettünk. Az elérhetővé varázsolt végtelen, mint valami emésztő száj szeretne mindent bekapni. A matematikai fogalmak is szépen tükrözik ezt a szemünk előtt elrejtett kettősséget. Megkülönböztetik a véges, számlálhatatlant és a végtelen, számlálhatatlant. A színek sokasága is elvileg megszámlálható, valójában ez lehetetlen. Érdekes, hogy mostanában a köznyelvi fordulatokban is sokszor szerepel ez a tévképzet, mert azt mondják, számtalan ember vagy számtalan alkalom volt holott, az lenne a helyes kifejezés, hogy számos alkalom volt, ami a magyar nyelvben a megszámlálhatatlan sok kifejezése. Nincs tehát a végtelenség a kezünkben. Az életben lemaradunk dolgokról, és véges keretek között kell elbotorkálnunk az életben. Mégis a sokféleségre, a színes világra való vágyunk tökéletesen teret kap Isten jó voltából. De nem a birtoklásnak, hanem a szolgálatnak a területe az, ahol a Biblia újból és újból a sokféleségről beszél. Ahány ember, annyi kegyelem, annyi jó, annyi szépség ebben a világban. Hihetetlen, ahogyan már kicsi gyermekekben látszik, mennyi jót képesek megtenni. Isten nem egy egységú, egyféle homogén világot teremtett. Nem adott ránk semmiféle egyenruhát. Nem áll ellent semmiféle fejlődésnek, hanem gyönyörködik a sokszínű világban, ahol egymás javára lehetünk sokféleségünkkel. Ne a falra varázsolandó, színek végtelennek tűnő világa gyönyörködtessen elsősorban, hanem lássuk meg önmagunkban is egymásban Isten kegyelmét, amivel sáfárkodhatunk. Amen.
Enyém a világ, s mit betölti, növény és állat, csillag és ember, égi és földi. S enyém az ember szíve benne, hálaadásra, magasztalásra, csodára lelve, csodára lelve.
Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Délután 5 órától minden nap hívhatják a 201-00-11-es budapesti számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám pedig 333 111-8-as. Áldás békesség.
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház félóráját hallották hallgatóink.